Danubia percek. A Danubia zenekar együttműködésével.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Danubia percek harmadik adása, a mikrofonnál Somodi Evelin, velem szemben pedig már itt ül Mező Péter, a Danubia zenekar koncertmestere, és a szeptember 21-i előadásotok a témánk, amikor ugye a Zeneakadémián lesz egy koncertetek, ennek már el is kezdődtek a próbái, ahol, ha jól tudom, három darab lesz repertoáron, lesz között egy Beethoven, egy Britten, és mi a harmadik, segíts ki, kérlek?
Respighi, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát akkor nézzük meg kicsit részletesebben ezt az előadást. Mit kell tudnunk erről a három tételről, milyen hangulatú estére számíthatunk?
A zenék, amiket játszunk majd 21-én, a régi zene, vagy a régi fajta zenét veszi célba. A Respighi például Antitáncok és dalok című suite, vagy Britnek egy Frank Bridge témára variációs műve. Mindegyik a, hát még barokk előtti, akár ilyen középkori, nem ókori, igen, tehát barokk előtti, vagy korabarokk hangulatú témákkal dolgoznak, de egyik sem egy korai szerző, Britten, illetve Respighi, ők abszolút nem abban a korban éltek, hanem jóval később. Beethoven esetében pedig hát ugye a szimfóniákat szerintem sokan ismerik, a páros szimfóniákat már kevesebben, pedig szerintem azok a legjobbak. Úgyhogy ha valaki teheti, a második, negyedik, a hatodik pastorál szimfóniát sokan ismerik, illetve a nyolcadik szimfónia, amit mi játszunk, ezt is javaslom, mert fantasztikus Beethoven szimfónia ez is. Egy érdekessége ennek ez, hogy Beethoven korábban fedezték fel a metronómot, és ezt egy Meltzer nevű úr mutatta meg Beethovennek, mintha ő találta volna föl, de egyébként lopta az ötletet. Most már sose fog igazságot rakni a történelem, de mi már tudjuk. És Beethoven nagyon-nagyon lelkes volt, hogy végre a metronóm az, ami tudja mérni, hogy milyen tempóban kell játszani egy adott tételt vagy darabot, mint a fordulatszám az autóknál, és nagyon boldog volt, annyira hálás volt, hogy végre nem fogják félreérteni az ő zenéjét, és ennek a szimfóniának az egyik tétele, az Allegretto tétele, az egy kánon volt eredetileg, amit ennek a Meltzer nevű úrnak ajánlott, ahol a Liebe, Liebe, Meltzer volt a témának a rímje, ahol megköszönte, hogy de jó, hogy van végre metronom, és a metronomot is imitálja maga a tétel, ahogy kezdődik, mint a kotyogna a metronom. Úgyhogy a hangulatra nehéz válaszolni, ugyanakkor meg könnyű is, mert nagyon jó zenék lesznek. A Respighi ez egy nagyon, szerintem nagyon könnyen befogadható, ha valaki azt mondja, hogy mondjuk nagyon filmzenés, akkor nem állok távol az igazságtól, tehát nagyon megható szép harmóniák, ugyanakkor régi zenei elemekből építkezik, tehát azokat a témákat használ. Britten az egy kicsit, hát nem mondom, hogy ritkábban játszott, de hát jóval ritkábban játszott, mint Beethoven vagy Mozart. Angol zeneszerző, szerintem az is fantasztikusan jó darab. Ez a zenekarnak új, nem tudom, hogy van-e tagunk, aki játszotta-e már korábban a művet, úgyhogy ezzel lesz a legtöbb munkánk valószínűleg, de nagyon, nagyon érdekes variációs elemekkel dolgozik, és van egy különleges hangulatvilág a Britennek is. Én egyre jobban szeretem most, hogy már marha öreg kezdek lenni. Egyre közelebb kerül hozzám. Igen, a Beethovenről már meséltem, az pedig hát egy igazi Beethoven.
Említetted, hogy azért nem játszottatok még akkor itt mindent a felsoroltak közül. Amikor egy új mű kerül a repertoárba, hogy kezdődik a gyakorlása, hogy néz ki egy próba folyamat? Ugye te vagy koncertmesterként már jelen a próbán. Most, ha jól tudom, az elején még nincs is ott feltétlenül a karmester. Hogyan néz ki nélkül egy próba?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A gyakorlás az első, illetve nem is a gyakorlás, hanem a kottának a szemrevételezése az első eset. Szokott segítségül szerepelni egy-egy felvételnek a meghallgatása, ez segíthet, ugyanakkor rengeteget árthat is, ha mondjuk nem jó a felvétel, vagy teljesen más képzel el a karmester, mint amit egy felvételen hall az előadó. Éppen ezért szerintem az a megfelelő hozzáállás, vagy az a jó zenész az, aki úgy rakja össze a saját részét a műben, hogy bármikor változtatni lehessen rajta, hogy ez nem kőbevésett dolog. Mondjuk pont itt a metronomról volt szó, ha megvan adva egy adott tempó, akkor illik mondjuk abban a tempóban, ha nem is végig tökéletesen ugyanabban a tempóban játszani, de az egy kiindulási pont, mint hogy hány fok van odakint, ez se változik össze-vissza, jó esetben különben nagy a baj, de kis mértékben változhatott is, ha elmegy a nap vagy jön. Tehát a gyakorlással kezdődik, a műveknek a megismerésével. Nekünk most pont ma egy szólam próbánk volt. A zenekarban a legtöbb zenész azok a vonósok, hegedűk, brácsák, csellók és nagybőgők. Ebből is a hegedűből van a legtöbb, annyira sok, hogy két szólam játszik, első és második hegedű. Mi csak mint első hegedű próbáltunk ma, és főleg ezzel a Britten darabbal foglalkoztunk, illetve a Beethoven szimfóniával, mert ott is olyan technikai dolgok vannak, amiket össze kell csiszolni, hogy mint a szinkronúszásban, hogy nem mindenki úgy, ahogy szeretné, hanem egyformán szeressük, és lehetőleg együtt játszunk mindent.
Itt egy kicsit bele is kérdeznék, szerintem azért gyakorta egy ilyen félreértés nem teljesen szakavatottak számára talán különösen, hogy miben más az első hegedűs és a koncertmester munkája. Hogyan tudnád ezt elmondani? Például, hogyha bent ülünk mondjuk az előadáson, az, amit a színpadon látunk, ott mondjuk hogyan lehet a legegyszerűbben ezt elkülöníteni, mit hallunk?
Igen, hát jó esetben az nem szól külön. Hát ha vannak általában, ha hegedű szólók vannak, azt a koncertmester szokta játszani. Operában gyakran lehet hallani, vagy mondjuk a Seherezádénak a híres hegedű szólója, ha máshonnan nem, rajzfilmekből is lehet ismerni. A koncertmester irányítja az első hegedű szólamot, tehát maga az első hegedű az egy szólam, amit játszhat 3 vagy akár 18 ember is. Ugyanakkor nem csak a szólamát irányítja, hanem a vonóskarnak és az összetartozásáért felelős. És amit kérdeztél, hogy ez honnan különül el, jó esetben ez nem különül el, tehát nem erőből, szerintem nem erőből kell megközelíteni az ilyen kérdést sem a karmesternek, sem a koncertmesternek és sem a szólamvezetőnek, hanem a kölcsönös harmóniára kell törekedni. Tehát nem irányít is, hanem inkább vezet egy jó koncertmester. Talán onnan lehet megismerni, hogy ő van, hogyha a színpadot nézzük, mint közönség, akkor háttal áll nekünk a karmester, és bal oldalt az első hegedűs, aki általában, én például nagyon sokat ugrabugrálok, és mozgok, és nem lehet lelőni sem, mert annyira szeretek együtt mozogni azzal, ami történik körülöttem, hogy a szólamvezetők és a koncertmester az általában úgy mozog, hogy a karmesternek a zenei gondolatait tudja közvetíteni a zenekar felé. Tehát nem ellene dolgozik, hanem vele, és nem is alatta általában. Nyilván a karmester dönt tempókról, de a koncertmesternek a szerepe az tulajdonképpen hasonló, mint a karmesteré. De az inkább a karmester az ő a sofőr, ő mindent ismer a gépezetben, és mondjuk, hogy a koncertmester az pedig a motorja lehet a zenekarnak. Mondom, jó esetben.
De a koncertmesterhez kifejezetten a saját szólama, adott esetben a hegedű tartozik, vagy a többi zenésszel is kell azért összehangolni itt a munkát, vagy az már teljesen a karmester reszortja?
Ez is jó kérdés. Ha a karmesternek kell azzal törődni, hogy a zenészek hallják egymást, akkor az általában nem túl szerencsés. Tehát alapvetően egy jó karmester hozzáad ahhoz az anyaghoz, ami egyébként létrejön magától is a zenekarban. Szokták tőlem kérdezni, hogy mi szükség van a karmesterre, ha minden zenész előtt ott ott és ismeri a művet.
És mit válaszolsz erre, mert ez szerintem mindenkinek, igen. Komoly zenekedvelőnek, akár legyen kezdő, gyakorlott odajáró, én már nagyon sokszor találkoztam én is ezzel a kérdéssel, hogy karmester nélkül mennének-e az előadások? Persze, sokan azt gondolják, hogy biztosan.
Igen, mondjuk minden nem. Például egy színpadi mű, egy opera esetében az lehetetlen, mert mondjuk a zenekar nem látja a szólistát, vagy úgy késik a hang. Tehát igazából a karmester határozza meg. Például stílus jegyeket változtathat a karmester. Minél nagyobb zenekarról beszélünk, most nem leszek annyira kedves, de annál kevésbé lehet megváltoztatni a zenekarnak a hangzását. Szerintem ez nem jó. Én úgy gondolom, és mi a Danubia pont egy olyan zenekar vagyunk, aki képesek vagyunk 100féleképpen játszani. Szerintem ez lenne a legalapvetőbb akkor is, hogyha egy zenész 90 éves, akkor is egy Pablo Casals is tudott változtatni adott dolgokon, mert ő mindig is nyitott volt erre a kérdésre. Tehát a karmester esetében is én úgy gondolom, hogyha jön egy karmester, mint mondjuk a mi esetünkben Onofri fog vezényelni a Zeneakadémiai koncerten, az ő gondolataival mi többek szeretnénk lenni, miközben mi adjuk neki a motivációt, tehát nyilván mi csak úgy játszunk, ahogy ő vezényel, ez mondjuk egy csúnyán hangzik, de hogyha valaki nem vezényel annyira jól, akkor nem is szól úgy a zenekar. Egészen másképp tud szólni ugyanaz a zenekar már, hogyha hajlandó figyelni a karmesterre. Egy fantasztikus és egy kevésbé fantasztikus karmester kezei alatt. Tehát technikailag mi el tudnánk játszani minden darabot együtt valahogy, de például, hogyha lelassul egy zene, vagy felgyorsul, mert vannak ilyen instrukciók is, hogy változtatni kell a tempót, akkor azt valakinek muszáj irányítania. Tehát anarchia nem lehetséges a zenekarban, még demokrácia is csak nagyon jó indulattal, azt csak úgy szoktuk mondani, hogy demokrácia van, de valójában annak az érzésnek kell szerepelni egy zenekar esetében szerintem mindig, hogy mindenki a legtöbbet beleteheti saját magából, és mégiscsak együtt szólunk a legjobban. És ilyenkor fontos egy jó karmesternek az irányítása. Nagyon sok terhet levesz a vállunkról.
Onofri esetében ugye egy világhírű hegedűművészről van szó. Mit vársz a közös munkától vele kapcsolatban, illetve az, hogy hegedűművész az befolyásolja-e akár itt az előadásnak a menetét, kaphat-e miatt nagyobb szerepet akár a hegedű szólam?
Mindenképpen, tehát vannak hangszeres karmesterek és nem hangszeres karmesterek. Most erről pont nemrég volt egy beszélgetésem, és érdekes, hogy mennyire másképp áll egy mondjuk egy vonós hangszeres, tehát egy hegedűs vagy csellista vagy bácsista, vagy akár egy bőgős karmester a zenekari munkához, mint mondjuk egy oboista, vagy egy klarinétos karmester is, például Berlinben, nem egy több is, de egész másképp állnak akkor a zenekari munkához. Viszont maga a vezénylésnek a technikája, a próba folyamatnak a technikája, hogy időre elkészüljenek a darabok, hogy ne nyúljon túl, nem is nyúlhat túl egy próba. Jó időben érkezzen a szünet, minden tételre maradjon elég idő, ez mind a karmester feladata, hogy ezt felépítse. És ha egy hegedű művészről beszélünk, aki egyébként úgy vezényelget, akkor valószínűleg a vonósokkal fog a legtöbbet foglalkozni, mert ahhoz ért. De az Onofri esetében én úgy sejtem, bár még nem dolgoztunk együtt, hogy ő nem csak a vonósokkal fog foglalkozni, hanem mindig éppen azzal, amivel a legtöbbet szükséges foglalkozni. Itt ugye a vonósok, beszéltünk a szólamokról, mi sokan vagyunk minden egyes szólamban, még a bőgősök sem, nem csak egy bőgős, hanem most nem is tudom hirtelen, hogy három vagy négy bőgősünk lesz-e, de mi nekünk már a szólamon belül is össze kell dolgozni, és az összes vonós szólamnak is össze kell dolgozni, amíg a fúvósok, ők mind egyedül vannak. Tehát ott tulajdonképpen a fúvósokat nézve ott mindenki szólista, és hát ez megint csak nem lenne jó, ha befolyásolhatatlan lenne az ő zenei elképzelésük, de valójában ők kész elkészült művekkel és elképzelt ívekkel jönnek már az első próbára is. És akkor itt jön a karmesternek a, hát hogyha intelligens vagy empatikus a karmester, akkor hagyja szabadon a zenészeket addig a szintig, amíg mondjuk valami nem szabálytalan, vagy teljesen az ő zenei elképzelése ellen való, de ezeket összedolgozva egy szebb hangzás érhető el, szerintem. Itt még azért mondom, hogy szerintem, mert nagyon sokféle karmester, nagyon sokféle zenekar, és azon belül is nagyon sokféle zenész cikk szerte a világon.
Feladataidról már nagyjából kérdeztelek koncertmesterként, de azt gondolom, hogy ez is egy olyan fajta vezető szerep, ahol már azért bőven hárul rád felelősség, mint ahogy beszéltük is. Biztos vannak félelmeid, én azt gondolom. Persze, hogyha minden flottul megy, egy összeszokott csapattal van dolga, nyilván ez leredukálódik idővel, meg azért biztos van egyfajta rutin, amivel hozzáállsz ez a feladathoz, de hogy így mi az, ami szerinted ilyenkor egy koncertmester számára mondjuk félelem lehet, vagy bizonytalanság egy előadással kapcsolatban? Igen, van-e ilyen egyáltalán?
Ez két nagyon különböző szó. Vagy a félelem azért az, én úgy érzem, hogy annak van egy korlátozó, vagy egy ilyen beszűkítő hatása. Alapvetően színpadon az van, mondjuk aki már 40 éves, mint én, aki bírja lelkileg a dolgot, és ezt nem csak bírni kell, tehát nem el kell tűrni, hogy mindenki bánt minket, és közben nehezebb darabok alatt összeroskadunk, és a végén már azt se tudjuk, hogy hány óra, hanem ezt alapvetően szeretetből, illetve minimum kíváncsiságból közelítjük meg, és a bizonytalanság talán inkább, van az izgalom, és van az izgatottság. Ezek is különböző dolgok. Ha valaki izgul, akkor mondjuk siet, vagy megbotlik, ilyen előfordul a zenekarban is. Az izgatottság az viszont egy olyan fajta lelki állapot, én izgatott szoktam lenni a koncerten, vagy a koncert alatt, ami pluszt ad. Ugye a profi zenész az mindig ugyanúgy el tud játszani valamit. Ez csak a nulladik szint. És azon felül, amik jönnek, az izgatottság változtathat tempót, hangszínt, akár hangulatot is ott hirtelen. Itt, amiről beszéltem, hogy a karmester és a koncertmester, illetve a karmester és a zenekar közötti szerves vagy az értékes párbeszédből jó esetben mindig pozitív dolgok jönnek ki. Egy Beethoven idézetet bigyeztek ide, ő azt mondta, hogy rossz hangot játszani bocsánatos bűn, de átélés nélkül játszani halálos bűn. Akkor körülbelül így lehetne fordítani. Tehát szerintem a rossz hang, vagy egy bizonytalanság, hogyha valami nem úgy sikerül, az nem egy akkora probléma, mint hogyha valami unalmas. Annál szerintem nincs nagyobb bűn, mint hogy valaki tökéletesen, de őrületesen unalmasan játszik el akár egy teljes szimfóniát.
Mező Péter koncertmesternek köszönöm szépen a Zeneakadémiai szeptember 21-i koncertről, és hát a koncertmesteri működésről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást én is.
Danubia percek. A Danubia zenekar együttműködésével.